Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál Lavai Richárd, vendégünk ma este Lambert Zoltán, a VTS klient adótanácsadó Kft. Partnere. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm az Inforádió hallgatóit.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Itt van előttünk egy könyv, aminek az a cím, hogy javaslatok a magyar adótörvények észszerűsítésére. És közben azon gondolkoztam, amikor erre a beszélgetésre készültem, hogy gyakorlatilag folyamatosan azt halljuk, hogy az adórendszert átalakítják, legalábbis minden évben a költségvetés megalkotásakor biztosan hozzányúlnak valamelyik részéhez. Miért gondolják úgy, hogy valamit észszerűsíteni kellene az adórendszeren?
Hát egyrészt azt láttuk, és ezt azt hiszem, hogy senki számára nem furcsa dolog, hogy az elmúlt három évben turbulens változásokon ment át az adórendszer. Egy picit az adóztatásnak a módszerét is megváltoztatták, és a forgalmi típusú adók felé tolták el inkább az adóztatást. Szerettük volna megnézni, hogy ez milyen állapotban van most ez az adórendszer, és mi a véleménye az adó alanyoknak arról, hogy jó irányba mennek-e a dolgok.
Hogyan készült ez a könyv? Ez ugye egy magyar-német nyelvű kiadvány. Hogyan készítették?
Igen, ez egy érdekes vállalkozás volt, mert mi Németországban kérdeztünk meg olyan cégeket, akik Magyarországon is rendelkeznek leányvállalatokkal, és az ő véleményükre voltunk elsősorban kíváncsiak, hogy ők hogyan látják az adórendszert. Ennek az volt elsősorban az oka, hogy szerettünk volna egy bizonyos távolságot tartani a magyarországi adórendszertől, tehát nem az apró módosítások iránt érdeklődtünk, hanem inkább ilyen rendszerbeli változtatásokat vártunk, hogy javaslatként érkeznek a nagy befektetők részéről.
Mennyire ismerhetik egyébként jól, tehát azt mondta, hogy Németországban kérdeztek meg vállalatvezetőket, akiknek van itten érdekeltsége, ugye, hogyha jól értem, hogy nyilván van információk, de mennyire ismerik, elég jól ismerik Németországban a magyar adórendszert ahhoz, hogy egy ilyen javaslatgyűjteményhez hozzá tudjanak tenni?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát számomra is meglepő volt, hogy németországi adóigazgatók mennyire tisztában vannak a magyarországi adózásnak a legfontosabb szabályával. Természetesen ezek a cégekre vonatkozó, tehát a saját cégükre vonatkozó részletszabályok voltak, amit jól ismertek, de pont amik kritikai pont azok a pontok, amikkel kapcsolatban kritikai megjegyzéssel éltek, azok pont azok voltak, amit nagyon jól ismertek.
Mielőtt beszélnénk a részletekről, hány cég vett részt ebben a felmérésben, hány céggel léptek kapcsolatba?
Mi kiküldtünk egy kérdőívet 70 cégnek, ez a 70 cég, ez mind olyan cég volt, aki Magyarországon is nagyobb leányvállalattal rendelkezik, és ezeknek a cégeknek körülbelül a 40%-a válaszolt nekünk, illetve tudtunk velük személyes interjúkat véghez vinni, úgyhogy egy elég jó képet kaptunk arról, hogy mi a véleményük a magyar adórendszerről.
Milyen ágazatokban érintettek, vagy úgy kérdezhetném, hogy van-e olyan jelentős nemzetgazdasági ágazat, amely nem reprezentált ebben a kiadványban?
Hát elsősorban az iparral és a kereskedelemmel foglalkoztunk, tehát itt bankokkal és pénzügyi vállalkozásokkal kevésbé foglalkoztunk. Ennek az az oka, hogy hát ugye a bankadó és az ezzel kapcsolatban a pénzintézeteket terhelő egyéb adók és más járulékok, ezek elég negatív képet festettek volna a magyar adórendszerről, úgyhogy igyekeztünk inkább a termelő és a kereskedő vállalatok felé fordulni.
Ugye azt mondta, hogy ennek a kiadványnak az egyik célja az volt, hogy azt felmérjék, hogy milyen állapotban van ma a vállalatvezetők szerint a magyar adórendszer, és nyilván utána jöttek a javaslatok. Mielőtt a javaslatokról beszélnénk, beszéljünk erről a diagnózisról, hogyan látják a kiadvány szerint, tehát az önök összegzése szerint, hogy látják a német vállalatvezetők a magyar adórendszert?
Hát ha ezt egy mondatban kéne összefoglalnom, akkor, illetve talán a legnagyobb kritikát megfogalmaznom, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon hiányolják a kiszámíthatóságot. Tehát vezető adószakértők, akik Németországban azzal a feladattal indulnak neki minden évnek, hogy akár csak egy 0,5 százalék ponttal is, de a teljes koncernnek az adóterhelését csökkentsék. Még ők is egy értelműen azt mondták, hogy sokkal fontosabb lenne a kiszámíthatóság, mint az, hogy egy fél vagy 1 százalékkal magasabb be az effektív adókulcs egy országban.
Ugye ez a legfontosabb megállapítás. Ezen emellett mik azok a pontok még, amit ők mondjuk fontosnak tartanak, akár pozitív, akár negatív értelemben a magyar adórendszerről megemlíteni?
A magyar adórendszert alapvetően nem tartják rossznak, és az adóztatásnak a mértékét sem tartják rossznak, tehát akár régiós versenyben sem állunk olyan rosszul, mint esetleg így Magyarországról nézve gondolnánk. Ugyanakkor azért az adminisztrációnak a bonyolultsága az mindenképpen nagyon első helyen szerepelt, illetve hogyha egy adónemet kellene említenem, akkor talán az iparüzési adó az, ami a legtöbbször kritikaként előjött.
Beszéljünk akkor javaslatokról, és akkor folytassuk talán ezzel, ahol ön a bajtó, hogy az iparűzési adót említette. Talán azt elárulhatjuk, hogy a beszélgetés előtt, én ugye nem vagyok adószakértő, még csak adószakújságíró sem. Ugye arról beszélgetünk, hogy az iparűzési adó az egy meglehetősen furcsa Németországból, talán még inkább furcsának tűnő képződmény. Miért?
Igen, hát maga az, hogy iparűzési adó, ezzel még nem is lenne semmi baj, és ennek a helyi adó jellege sem probléma, hiszen Németországban is van ugyanilyen helyi adó. Itt inkább az a fő probléma, hogy az iparűzési adónak az alapja, az fényévekre van a társasági adó alaptól. Ez Németországban azért nincsen így. És így módon egy 2%-os alacsony adóterhelésnek tűnő adó, az valójában a cégek nagy részénél magasabb adóterhet jelent, mint maga a társasági adó. Talán amit még érdemes megemlíteni, hogy a kormány gazdaságpolitikai céljai, tehát a munkahelyteremtés és a beruházások támogatása az két olyan cél, aminek az iparűzési adóban, mint az egyik legfájóbb adóban vissza kellene tükröződnie. Ennek ellenére sem a bérköltséget, sem pedig az amortizációt, tehát az értékcsökkenést nem lehet levonni az iparűzési adó alapjából. Ugye a bérköltség az a munkahelyteremtésnek az eredménye egy cég életében, a beruházásoknak az értékcsökkenése az pedig szintén megjelenik, tehát miután egyik tétel sem vonható le az iparűzési adó alapjából, ezért kontraproduktív a dolog, tehát nem ösztönzi a cégeket arra, hogy beruházzanak. Ezt rendszerhibának tartják a német nagyvállalatok, és ebben ezt tudjuk, hogy ez egy nagy változás lenne, de amint a költségvetés helyzete megengedi, ebben az irányban el kellene kezdeni dolgozni.
Németországban ez így van? Tehát a német iparűzési adó az sokkal inkább tekintettel van ezekre a célokra, illetve erre a két szempontra?
A németországi iparűzési adó, ugye ez egy jövedelem típusú adó, tehát egy nyereség típusú adó, az nagyon, annak az alapja szinte megegyezik a társasági adó alapjával. A Németországban egy olyan gondolkodás van, hogy a pénzügyi ráfordítások, tehát gyakorlatilag egy banknak fizetett kamatok azok, amik nem vonhatók le az iparűzési adó alapjából. Itt azt mondják a német befektetők, vagy a német hatóságok, hogy egy cég ne fizessen kevesebb iparűzési adót azért, mert hitelből gazdálkodik, egy másik céggel szemben, amelyik saját tőkéből teszi ugyanezt. Tehát akár ez egy érthető különbség is, de egyébként nagyon-nagyon közel van a két adóalap egymáshoz.
Egyébként az iparűzési adónál látnak arra lehetőséget, hogy ebbe az irányba elmozdítsák? Tehát nem tudom, hogy végeztek például számításokat, tehát amikor a javaslatokat megfogalmazták, akkor például az iparűzési adót illetően készítettek-e számításokat arra vonatkozóan, hogy nyilván, hogyha az önkormányzatok keresnek X bevételtől, akkor ezt hogyan, milyen formában lehetne pótolni?
Hát sajnos nekünk nem állnak rendelkezésre adatok, hogy konkrét számításokat végezzünk, ez sokkal inkább a Nemzetgazdasági Minisztérium dolga. Egyébként vélhetőleg vannak is ilyen számítások, de azt tudjuk, hogy ez egy rendszerbeli változtatást igényelne, tehát hozzá kellene nyúlni az iparűzési adó jelenleg nagyon alacsony kulcsához, ami ugye egy országprospektusban nagyon jól néz ki, hogy 2% iparűzési adót kell csak fizetni. Tehát ezt meg kell emelni többszörösére, ahhoz, hogy az iparűzési adó bevételek azért összességében befolyjanak az önkormányzatokhoz, illetve a költségvetésbe.
Tehát igazából, ha jól értem, akkor nem az iparűzési adóból általában képződő bevétel az, ami önök szerint, tehát ha német vállalatvezetők szerint sok, hanem ennek a képzésének a módszere, tehát az, hogy ez egy más jellegű, mint mondjuk Németországban is. Mondjuk akár egy veszteséges vállalatnak is, hogyha jól tudom vagy értem, akkor fizetnie kell iparűzési adót.
Igen, ez a másik óriási probléma, hogy Magyarországon azért nem kevés veszteséges vállalat van. Itt a válság éveiben a német nagyvállalatok is komoly veszteségeket szenvedtek el, és ennek ellenére nagyon nagy összegű iparűzési adót fizettek. Úgyhogy ez a másik pont, ami mindenképpen módosításra szorul. De hogy a kérdésére visszatérjek, valóban az a vélemény, hogy az összadóterhelés Magyarországon az nem annyira magas, tehát német vállalatoknak is érdemes Magyarországra hozni beruházásaikat, de az adórendszer igazságossága az így módon nem valósul meg, mert olyan cégek, amelyek esetleg több foglalkoztatottat alkalmaznak, esetleg nagyobb beruházásokat hajtanak végre, nem fizetnek kevesebb iparűzési adót, mint egy olyan cég, amelyik esetleg csak hatalmas árbevételt termel, és kevés alkalmazottal éri el ugyanezt.
Egyébként az imént azt említette, hogy az iparőzési adónak ez a jelenlegi struktúrája Magyarországon önök szerint, illetve a német vállalatvezetők szerint a két fontos kormányzati cél, a munkahelyteremtés és a beruházás ösztönzés, vagy a gazdasági élénkítés ellen hat, vagy legalábbis nem segíti azt. Ez azt jelenti, hogy vizsgálták például azt, hogy ezt a két szempontot a jelenlegi adórendszer melyik pontjai segítik, és melyik akadályozzák?
Igen, ez az egyik fő vonala volt a tanulmányunknak, hogy megállapítsuk, hogy milyen intézkedések azok, amik valóban abban az irányba hatnak. Tehát mi azt látjuk, hogy az adórendszer, mint a gazdaságpolitika, tehát az adópolitika, mint a gazdaságpolitika egy fontos része, az jó, hogyha gazdaságpolitikai célokkal párhuzamosan fut, és így módon végignéztük azokat a szabályokat, amik itt a legjellemzőbbek, és azt állapítottuk meg egyébként, hogy a társasági adó alacsony volt, vagy a támogatásoknak egy viszonylag nagyvonalú rendszere, az mind-mind abba az irányba mutat, ami a kormányzatnak is a célja, tehát munkahelyteremtés, beruházások ösztönzése, külföldi cégek Magyarországra hozatala. Ez az egyetlen komoly kritika az iparőzési adó, amíg teljes mértékben az ellen hat, a támogatásoknál sem lehet figyelembe venni, és így módon esetlegesen amúgy alacsony adóterhelést viszonylag magassá tesz.
Az iparőzési adón kívül, hogyha jól értem a szavait, nincs más olyan adórendszerbeli elem, amelyik jelentősen akadályozná ezeket a kormányzati célokat?
Azért ezt így nem mondanám, de rendszerbeli problémának talán még egy, ami felmerült, ez pedig egy úgynevezett csoportos társasági adó alanyiság, ezt bizonyára sokan nem fogják érteni, hogy mit jelent, ezért megpróbálom én is valahogy köznyelven megfogalmazni. Tehát vannak olyan vállalkozások, akik több céggel rendelkeznek Magyarországon, az egyikük éppen az egyik szektorban dolgozik, a másikban, az egyik nyereséges, éppen a másik veszteséges. Több országban, így Németországban és Ausztriában is van csoportos társasági adó alanyiság, ez azt jelenti, hogy ezek a cégek a veszteségeiket és a nyereségeiket összeadhatják, és ez kisebb szám jön ki, és ezután fizetnek társasági adót. Tehát figyelembe veszik azt, hogy az egész cégcsoportnak éppen jól megy, vagy nem. Magyarországon erre jelenleg nincs lehetőség, és ezen változtatni kellene, mert ez egy komoly verseny előnyt jelentene a régióban.
Egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor nyilván nézzük azt, hogy milyen javaslataik vannak. Ugye nem tudunk valószínűleg végigmenni a könyvben szereplő összes javaslaton, ez lényegesen több, mint talán 50-60 pont is szerepel ebben. Nézzük a legfontosabbakat, és ha már itt tartunk, és azt mondta, hogy ez a két dolog mindenképpen, ha változna, segíteni a munkahelyteremtést és a beruházásokat. Menjünk akkor talán ezen a vonalon tovább. Mi lenne az még, ami önök szerint fontos változás lenne ennek érdekében?
Hát van egy magyar különlegesség, akár hungarikumnak is nevezhetném. Ez a, hogyha a köznyelven akarnám mondani, ez a társasági adó jóslásnak a rendszere. Ez azt jelenti, hogy a naptári évvel rendelkező cégek december 20-án, tehát néhány nappal az év zárása előtt meg kell, hogy mondják, hogy mennyi lesz az eredményük, vagy ki kell, hogy számolják, meg kell, hogy jósolják, mennyi lesz az eredményük, és ez alapján a társasági adójuknak a még hiányzó részét azt be kell fizetni a költségvetésbe. Jól tudjuk azt, hogy ezek a koncernek, de akár a kisebb vállalkozások is először valamikor február-március környékén számolják ki pontosan, hogy mennyi lett az eredményük, tehát zárják le a könyveiket. Ennek ellenére 2-3 hónappal korábban már erre meg kell próbálni egy viszonylagosan jó becslést leadni. Ugye itt két lehetőség van, vagy sokkal több pénzt fizetnek be a költségvetésbe, mint amennyi aztán a végleges társasági adójuk lesz, vagy pedig kevesebbet, és akkor egy-egy esetleges hiba, vagy olyan hatás, ami később derül ki, az negatívan érinti ezt a feltöltési összeget, és ilyenkor pedig hatalmas mulasztási bírságot kell fizetniük. Ez mindenképpen egy olyan rendszer, amin mindenképpen módosítani kellene. Ezt a tanulmányban úgy fogalmaztuk meg, hogy egy ilyen példával éltünk, hogy amikor egy szegény család egyik tagja azt mondta, hogy 20 éven keresztül ettük az előző napi kenyeret, egyszer kellett volna 70 dek a kenyeret kidobnunk, és akkor mindig friss kenyeret ettünk volna. Tehát, hogy ezt a rendszert is egyszer kéne kidobni, mert ez csak egyszeri költségvetési bevételt okoz mindig december 20-án, és sajnos az elmúlt 15 évben nem volt még arra költségvetési keret, hogy erről lemondjunk, ha egyszer ezt nem tennénk meg, onnantól kezdve a következő években erre nem lenne szükség. Hatalmas adminisztrációval jár a cégek számára, nagyon nem szereti mindenki, hogy finoman fogalmaznak, tehát ez például egy olyan dolog, amin mindenképpen változtatni kellene.
Egyébként ez önök szerint adófilozófiai, gazdaságpolitikai vagy pusztán költségvetési kérdés?
Ez egyértelműen és 100%-osan, és egyébként a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről is elismerten költségvetési kérdés.
További pontok? Hol kellene még hozzányúlni az adórendszerhez?
Hát a tanulmányon mindenképpen arra is sort kerítettünk, hogy egy picit a különadókat megnézzük. Ugye ezek az ágazati különadók szerencsére már kivezetésre kerültek, úgyhogy egy mondattal elintéztük, hogy ne is beszéljünk már róla, mert rossz emlékeket hoz fel az emberekben, vagy legalábbis azokban a cégekben, akiknek ezt fizetniük kellett. De ugye helyettük újabb különadók jöttek, és ezek a különadók, ezek már részét képezik az adórendszernek, tehát az a Nemzetgazdasági Minisztériumnak is a véleménye, hogy ezek hosszú távon is megmaradnak. Gondolok például a telekommunikációs adóra, és levezettük a tanulmányban azt, hogy ez hogyan hat a többi adóbefizetésre, és végig gondoltuk, hogy ha egy telekommunikációs cég pár milliárd forint telekommunikációs adót kell, hogy befizessen, és hogyha az anyacég ezt nem finanszírozza neki, akkor ezt a saját likviditásból kell megtennie. Hogyha ezt a saját likviditásból teszi meg, akkor elő vagy utóbb a beruházásaihoz kell nyúlni, és olyan beruházásokat, amiket tervezett, azokat nem hajt végre. Így módon egy másik cég, amelyik ezt a beruházást számára végrehajtotta volna, nem szerez bevételt, nem fizet áfát, nem fizet ezután társasági adót, nem fizeti ezután ezt a már említett iparűzési adót, esetleg nem vesz fel újabb alkalmazottakat, akik után nem fizet személyi jövedelemadót és járulékokat. Tehát lehet, hogyha ezt végig számoljuk, ezt az egész folyamatot, akkor nyilván abban az évben, amikor a különadókat bevezették, akkor egyszeri bevételt okozott ez a költségvetésnek, de lehet, hogy hosszú távon inkább negatívan hat a teljes adóbevételre.
Egyébként lehet, hogy kicsit később majd nyilván fogunk beszélni az adórendszerek filozófiájáról, de ha már itt tartunk, akkor a jelenlegi adórendszer, a jelenlegi 2013-ban érvényes magyarországi adórendszer, az általánosságban mit üzen például a német vállalkozásoknak? Ha ezt meg lehet így fogalmazni, ez nyilván nem egy adószakmai kérdés, de mégis nyilván valószínűleg van valamilyen üzenete.
Hát, hogyha azt kell mondjam, hogy német vállalkozásoknak, akkor ebbe beleveszem azokat is, akik termelőcéggel rendelkeznek itt Magyarországon, és azokat is, akik mondjuk jellemzően kereskedelmi cégek Magyarországon. Nyilvánvalóan az az üzenet, amit egyébként a kormányzat is üzen a kommunikációjában, hogy a termelő cégek azok, akiket támogatni kell az adórendszeren keresztül is, hiszen ők azok, akik értéket teremtenek, és azok a kereskedő cégek, akik Magyarországon igazából piacszerzési céllal jöttek meg, ami nem egy ördögtől való dolog, de mégsem annyira támogatandó, mint az új munkahelyek létrehozása termelő cégek alapításának keresztül. Tehát ez az üzenet, ez átjött a német befektetőkhöz is. Inkább talán az a probléma, hogy a kicsit sok az adó nem, és emiatt átláthatatlan a rendszer, és ehhez még átlagosnál nagyobb adminisztráció társul, és így együtt azt látják a németek, hogy talán nem elég átlátható, talán nem elég kiszámítható ez a magyar adórendszer.
Egyébként ugye nyilván nem adóról van szó, de újra és újra előkerül, amikor a munkahelybővítés kérdése szóba kerül, ugye az élő munkát terhelő elvonások, közterheknek a mértéke. Ez nem tudom, mennyire került szóba, tehát a német vállalatok mennyire érzik úgy, hogy ennek a mértéke, amit a munka után kell fizetni, az mondjuk valóban érdemben akadályozná a munkahelyteremtést?
Én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan pont, ahol ők kritikával éltek volna. Szerintem az egykulcsos személyadó jövedelemadó rendszer Magyarországon az rendkívül előnyös munkavállalók nagy részének. Hogyha nem hasonlítjuk azzal össze, hogy előtte mi volt, tehát amikor a magasabb jövedelműek jóval több adót fizettek, és a kisebb jövedelműeknél pedig különösebb változás nem történt. Tehát, hogyha nem ezt nézzük, hanem az adóterhelést nézzük, akkor ez mindenképpen pozitív. és a járulékok tekintetében sem vagyunk régiós összehasonlításban rossz helyen, úgyhogy egy német befektető semmiképpen sem az alapján dönt, hogy mennyibe kerül neki egy munkatársat Magyarországon foglalkoztatni. Sokkal fontosabb számára a szakképzettség, sokkal fontosabb számára az a interkulturális közösség, ami Magyarország és Németország között megvan.
Térjünk vissza akkor ahhoz, hogy mit változtatnának. Ugye beszéltünk iparüzési adóról, az adó becsülő, ugye a társasági adó megbecsléséről, ugye rendszerbeli változásokról. Mihez nyúlnának még hozzá a német vállalatok, vagy mit szeretnének, hogyha a kormány mihez nyúlna hozzá?
Hát ugye nem beszéltünk még egy elég fontos adó nemről, ez az ártalmas forgalmi adó. Itt ennek a mértéke az Európában vezető szerepre tettünk szert. Ugyanakkor a mérték az talán megint azt kell mondjam, termelővállalatok számára kevéssé lényeges. Tehát az általános forgalmi adó náluk egy átfutó tétel, és igazából legfeljebb a munkavállalóik által fizetett, tehát a munkavállalóik, amikor bevásárolni indulnak, akkor találkoznak azzal a problémával, hogy a magas áfa tartalom miatt magasabb árat kell megfizetniük. Tehát ezzel különösebb problémájuk így még nincs a német vállalatoknak, de néhány olyan áfa számítási szabály, például az, hogy 45, illetve 75 napig kell várniuk egy visszaigényelt áfának a visszafizetésére a költségvetés részéről. Ez olyan likviditási hátrányt jelent nekik egy másik országgal szemben, hogy esetleg egy beruházást, ha emiatt nem is máshol visznek, de mindenképpen egy negatív pont a beruházásaik vizsgálatánál.
Tehát a számítás módját, vagy az áfa kezelésnek a rendszerét kifogásolják, nem a mértékét elsősorban, hogyha jól értem.
Igen, hát a mérték az számukra másodlagos, de jól tudjuk, hogy ez a 45, illetve 75 napos szabály ez akkor jött be, amikor tehát korábban az volt, hogy csak olyan áfát lehet a cégeknek visszaigényelni, amit már pénzügyileg teljesítettek, tehát a saját szállítóiknak kifizettek. Ugye miután az Európai Unió ezt nem találta az uniós áfa szabályozással összhangban lévőnek, ezért kellett gyorsan kitalálni valamit, hogy a költségvetésben keletkező lyuk azért ne egy adott évet terheljen, és ekkor jött az, hogy a visszaigényelt áfát azt a korábbi 30 nap helyett 45, illetve a korábbi 45 nap helyett 75 nap múlva adják vissza. Úgyhogy ez még hozzáveszük, hogy az adóhatóság közben vizsgálatot is indíthat, és ez a vizsgálat ez tovább növeli a napok számát, akkor előfordulhat, hogy egy negyed év is eltelik, mire visszakapják a pénzüket. Ez akkor különösen hátrányos, megint csak gazdasági politikai célokat tekintve, hogyha ez egy beruházás kapcsán merül fel. Tehát egy cég idehoz egy nagyobb beruházást, emiatt magyarországi beszállítókat foglalkoztat, ami szintén egy kiemelt cél, és emiatt nagyobb áfa visszaigénylése keletkezik, és utána 75 napot kell erre várnia, akkor bizonyára nem a legjobb tapasztalatokkal tölti el itt az első néhány hónapját.
Lambert Zoltán, a VTS klient adó tanácsadó Kft. Partnere az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.